Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 8. Zsoltárunk első versét énekeljük el fennállva. A 8. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Testvérek, és a 371. dicséretünket keressük elő, 371. dicséretünket, és énekeljük el mindegyik versével. Az első verse így kezdődik, Jézus Krisztus egy mesterünk, 371, mind a 7 versével énekeljük el. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Lukács evangéliumának 4. részéből olvassuk az igét, a 16. verstől a 30. versig. Lukács evangéliumának 4. részében a 16. verstől így szól hozzánk Isten igéje. És méne Názáretbe, ahol felneveltetett. és bement szokása szerint szombat napon a zsinagógába, és felállt olvasni. És adták néki az Ézsaiás próféta könyvét, és a könyvet feltárván arra a helyre nyita, ahol ez vala írva: az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, és hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. És behajtván a könyvet, átadá a szolgának, és leült. És a zsinagógában mindenek szemei őre jár valának függesztve. Ő pedig kezdett hozzájuk szólani: ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. És mindnyájan bizonyságot tettek felőle, és elámélkodának kedves beszédein, melyek szájából származtak, és ezt mondták: avagy nem József fia éhez? És mondanékik: bizonyára azt a példabeszédet mondjátok nekem, orvos, gyógyítsd meg magadat. Amiket hallottunk, hogy Kapernaumba történtek, itt a te hazádban is cseleked meg. Mondta pedig: bizony mondom néktek, egy próféta sem kedves az ő hazájában. És igazán mondom néktek, hogy íj és idejében sok özvegyasszony volt Izraelben, mikor az ég 3 esztendeig és 6 hónapig be volt zárva, úgyhogy az egész tartományban nagy éhség volt. Mégis azok közül senkihez nem küldetett Illés, hanem csak Szidonnak Sareptájába, az özvegyasszonyhoz. És Elizeus próféta idején sok bélpoklos volt Izraelben, de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Szíriából való Naámán. És beteltek mindnyájan haraggal a zsinagógába, mikor ezeket hallották, és felkelve kiűzték őt a városon kívül, és vivék őt annak a hegynek szélére, melyen az ő városuk épült, hogy onnan letaszítsák. Ő azonban közöttük átmenve eltávozék. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát szívünkben. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, az egyetlen szentet, az egyetlen tökéletest, aki eljöttél erre a földre és megmutattad, mit jelent a szentség. Ha életedben nézünk, akkor magunkat szentségtelennek kell ítélnünk, mert hozzád képest mi tele vagyunk mindenféle szentségtelenséggel. Urunk, ezekkel a szentségtelenségeinkkel jövünk most is eléd, és kérünk téged arra, hogy bocsáss meg nékünk, és tisztogass meg minket, mert valljuk, hogy egyedül a te kegyelmed által lehetünk szentek, egyedül a te kegyelmed által lehetünk tiszták, és lehetünk hozzád méltóak. Kérünk, hogy szent lelked által munkálkodj most szívünkben, hogy kegyelmet nyert és általad megszentelt emberekké lehessünk, mindnyájan, akik itt vagyunk. Köszönjük te néked, hogy ma is munkálkodni akarsz a szívünkben igéd által. Kérünk, munkálkodj azon is, hogy akik szomorú szívvel jöttek ide, gyászolva, azok vigasztalást merítsenek belőled. Kérünk téged, áld meg azokat is, akik örömmel és hálaadással jöttek ide. Hadd forduljanak hozzád még hálateltebb szívvel. Kérünk, szólj azokhoz is, akik kereső lélekkel jöttek ide, mert téged keresnek, utánad nyomoznak. Kérünk, szólíts meg őket is, és add, hogy megtalálhassanak téged. Köszönjük te néked, Urunk, hogy itt vagy jelen a mi Isten tiszteletünkön, és te állsz a középpontban. Hadd irányuljanak tereád mindeneknek szemei, fülei, szívei ebben az órában. Kérünk téged, hallgass meg minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülve énekeljük a 197. énekünk 3. versét. A 197. énekünk 3. verse így kezdődik: gerjeszt fel igédnek szerelmét szívünkben, Szent Lélek Istennek szentségét szívünkben. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott igeszakaszból hallgassuk meg. Lukács evangélium a 4. részéből a 17., 18. és 19. verset. És adák néki az Ézsaiás próféta könyvét, és a könyvet feltárva arra a helyre nyitott, ahol ez volt írva: az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem. Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, és hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, a következő napokban megemlékezünk az 1848-as szabadságharc kezdetéről, a márciusi ifjakról, március 15-e eseményeiről. Mint tudjuk, akkoriban nem sikerült kivívni a magyar népnek a szabadságát, ma azonban már úgy emlékezhetünk és beszélhetünk erről, mint egy politikai értelemben szabad országnak az állampolgárai. Mai emlékezésünket azonban beárnyékolja az a felismerés, hogy népünk, a szó bibliai értelmében véve népünk többsége ma sem szabad. A szó bibliai értelmében véve népünk tagjainak túlnyomó része ma is rab. Rab. Rab azért, mert szabad Jézus Krisztustól. Szabad a szabadítótól. Aki pedig szabad a szabadítótól, az csak rab lehet. Az csak rab lehet. Mégpedig a bűnnek a rabja. A bűn börtönének a rabja. Ha szabad ezt a képet használnom. A bűn börtönének a rabjait pontosan ez jellemzik, hogy ők szabadok. Az Úrtól. Az Úrtól szabadok. Mit jelent ez? Azt jelenti, testvéreim, hogy az Úrnak, Jézus Krisztusnak csaknem semmi beleszólása nincs az ilyen emberek életébe. Aki szabad az Úrtól, az él, mint a maga ura. És Jézus Krisztussal tudatosan nem foglalkozik. Tőle szabadon él. Úgy is mondjuk ezt, hogy autonóm módon, függetlenül él az Úrtól, Jézus Krisztustól. Úgy is akar élni. Egyáltalán nem akar függni senkitől, legkevésbé tőle. A saját maga uraként akarja élni, férként, feleségként, gyermekként, munkásként, magyarként, németként, románként, a maga életét. Aki Jézustól szabadon akar élni, az az ember, testvérek, jegyezzük meg ezt a bibliai igazságot, az az ember rab. Nincs nála nagyobb rab. Nagyobb fokoly. A börtön, ahol ezek a rabok élnek, a bűn börtöne, igen nyomorúságos hely. Az itt lévők mindnyájan kis isteneknek számítanak a saját szemükben, és folyik köztük a harc, ki az erősebb, ki a nagyobb, ki a gazdagabb. Ennek jegyében naponta történik a gyengébbeknek a bántalmazása, az erősek kegyetlenkedése, marakodás, egymás megerőszakolása. Közben a szívek tele vannak haraggal, elfojtott bosszúvággyal, irítséggel, kéjvággyal. Lopás, hazudozások, mindenféle erkölcstelenség egymást érik a hétköznapi börtön életben. A luxuscellákban pedig szenvednek az emberek. Keserűek, sebzettek, bezárkózottak, magányosak, tönkrementek, kiégtek, kilátástalanok, akik azt se tudják, miért élnek még egyáltalán. Sokan lesznek öngyilkosok a bűnbörtönébe, mások az italba menekülnek, és mindenfelé a széthullott családoknak a romjait láthatjuk. Miközben ezek az emberek fennen hangoztatják, hogy ők bizony szabadok. Hát kérdezzük, ez volna a szabadságnak a paradicsoma? Láncokat csörgető rabemberek közössége, akik hol részegen danolják, hol depressziósan hirdetik az életüknek meg családjuknak romjai felett, hogy szabadok. Némelyek még azt is hangoztatják, hogy ők ártatlanok. De szabadok? Aki szabad Jézus Krisztustól, szabad a szabadítótól, az rab, testvérek, a Biblia szerint. És hogy rab, azt hirdeti a gyakorlati élete. A gyakorlati élete. A rabok a börtönüknek a rácsaiba leginkább akkor szoktak beleütközni, amikor elhatározzák, hogy jók lesznek. Hogy jók lesznek. Bár ha megpiszkáljuk egy kicsit a dolgot, halvány fogalmuk sincs arról, hogy tulajdonképpen mi is a jó. Mert az egyik ezt mondja jónak, a másik azt mondja jónak. Relatív dolog, hogy mi a jó. Vagyis senki nem tudja, hogy tulajdonképpen mi a jó. De azért elhatározza az ember, a börtön lakója, hogy ő azért jó lesz. Mert van valami homályos emléke a jóságról, amit egyébként éppen Isten tanított a Bibliában, és Jézus Krisztus élt meg ezen a földön. Hát valahogy ennek a homályos emléknek a fényébe elhatározzák, hogy jók lesznek. Nem leszünk haragosak, becsületesek leszünk, szelídek leszünk, szeretetteljesek, megértőek. Nem hazudozunk, nem nézünk egymásra gonosz kívánsággal, nem gondolkozunk mocskos dolgokról, jók leszünk a férjünkhöz, megbocsátók a gyermekünkhöz, jóval viszonozzuk a rosszat, de legalább nem állunk bosszút, nem örülünk a másik bajának, nem irigykedünk a másikra, és a többi, és a többi. Jók leszünk. Aztán elkezdenek az emberek erre törekedni. De sikerül-e? Sikerül-e, testvérek? Próbáljanak csak meg így élni, közöttünk is azok, akik szabadok még az Úrtól, meglátják, hogy mégse szabadok. Mert fél óráig se fog sikerülni, hogy a nagy elhatározásokat valóra váltsuk. Mert valami, ha korlátoz is bennünket a rossz végrehajtásában, amit lelkiismeretnek szoktunk nevezni, hát azért ezen könnyen túl lehet lépni, azt el lehet némítani, nem kell hozzá nagy erőfeszítés némelyeknek, és már is tehetjük a rosszat, amit a vérünk diktál, ami ösztönszerűen jön belőlünk. És hiába próbáljuk legyűrni ezt az ösztönt, hiába próbálunk parancsolni a vérünknek, nem bírjuk véghez vinni a jót, amire pedig úgy eltökéltük magunkat, és úgy elhatároztuk magunkat. Kiderül, hogy a legnagyobb erőfeszítések árán sikerül néha valami jót véghez vinni, de az se több, mint a börtönben lévő embernek a jókodása, ami mögött megint csak önző indokok és érdekek állnak a legtöbb esetben. Igen, döbbenetes, testvérek, aztán belegondolni abba, hogy a Jézustól szabad rab emberek, akik ott vannak benne a börtönbe, és ott marják egymást, és killódnak magukba, megpróbálnak jókodni, de mihelyest megpróbálnak jókodni, azonnal beleütköznek a börtönnek a rácsaiba. Ezek az emberek, testvérek, siralomházba vannak. Mert ez a börtön, testvérek, ez nem valami olyan átmeneti helyzet, ahol egy évig, két évig, vagy 10 évig van valaki, hanem ez a halálra ítélteknek a lakhelye. A halálra ítélteknek a lakhelye, mégpedig a kárhozatra, az örök halálra ítélteknek a lakhelye. A bűnbörtönében mindenki halálra van ítélve. Az Isten által. Az Isten által, testvérek. Lehet, hogy az a siralomház nagyon összkomfortos. Lehet, testvérek, hogy van benne a raboknak mozgástere, van szólásszabadság, van sajtószabadság, vallásszabadság, meg egyéb szabadságjogok érvényesülnek, de nem más az egész, mint egy felcicomázott siralomház, ahol mindenki a halálos ítéletét várja, és tudja, hogy akár melyik pillanatban végrehajthatják rajta, és el fog kárhozni. Ebből a börtönből, testvérek, nem lehet megszökni. Az Alcatrazból vagy az Ifárából meg lehetett szökni, amíg léteztek ezek a börtönök, de a bűnnek a börtönéből ezek a rabemberek önmaguktól nem bírnak kiszökni. Csak az jöhet ki onnan, aki kegyelmet, aki amnestiát kap az Istentől, az Úrtól. De amíg az ember nem kapott kegyelmet, addig ott van bent, fogoly és rab. Mindezt, testvérek, elég nehéz lehet megérteni, azt hiszem, a mai embernek, akinek a fejét teletömték azzal, hogy szabad ember. Te szabad ember vagy. akinek szabad akaratod van, aki azt csinálsz, amit akarsz, arra szavazol, akire akarsz, oda utazol, ahova akarsz, azt veszed meg, amit akarsz, abban hiszel, amit akarsz, tehát te szabad vagy, és az ember azt gondolja magáról, hogy nincs nálam szabadabb ember, én szárnyalhatok, mint a madár. Az Úr azonban, testvérek, odáll elénk, és azt mondja nekünk, hogy te nem szabad vagy, te rab vagy, mert szabad vagy tőlem. És aki tőlem szabad, az rab. Nincs nála nagyobb rab. Na most kinek van igaza? Nekünk, akik azt váltik, hangoztatjuk, hogy mi szabadok vagyunk, vagy neki, aki azt mondja, hogy született rabok vagyunk? Hát testvérek, mindenkinek magának kell válaszolni. Azért nem árt megfontolnunk, hogy az Isten nem szokott tévedni. Mi meg szoktunk. Mi nagyon sokszor rosszul ítéljük meg a saját helyzetünket. Rosszul mérjük fel a saját helyzetünket, akár az egészségi állapotunkat, akár a családi dolgainkat, akár a gyerekeinknek a képességét, vagy éppen a saját adottságainkat. Nagyon sokszor teljesen rosszul mérjük fel. És ebből elég nagy kalamajkák származnak az életünkbe, meg a környezetünkbe. Az Isten nem szokott tévedni. Azért azt tanácsolom itt is a testvéreknek, hogy minnyájan vizsgáljuk meg, hogyha mi annyira a szabadságunkat hangoztatjuk, és annyira hiszünk a szabadságunkban, akkor gondoljuk meg, hogy nem mérjük fel esetleg mi rosszul a helyzetünket. Nem véletlenül az Úrnak van igaza, aki azt mondja nekünk, hogy rabok vagytok, mert szabadok vagytok tőlem. Nos, ebből a rabságból, testvérek, egy valaki hozhat ki bennünket. A szabadítóról emlékezzünk meg ezen a helyen. A szabadító nem más, mint Jézus Krisztus. Ennek a dolognak, testvéreim, hogy van egy szabadító, aki egy drága személy, ennek azok számára van jelentősége, azok számára van súlya, akik elfogadták az Istennek, hogy én a bűn börtönében vagyok. Ha elfogadtam, hogy én egy fogoly vagyok, mert szabad vagyok az Úrtól, börtönben vagyok, mert szabad vagyok Jézus Krisztustól, akkor felkapom a fejemet arra, hogy mégiscsak van ebből a börtönből, ebből a síralomházból egy szabadító, mert van egy szabadító, az Úr Jézus Krisztus. Ő a mi személyes szabadítónk is a bűn börtönéből. De a családunknak, a családtagjainknak, gyülekezeti tagoknak, az egész magyar népünknek, testvérek, az egyetlen szabadítója. Jézus Krisztus. A nevébe benne van a szabadítás, mert Jézus azt jelenti, hogy szabadító. Hát más nem szabadíthat meg minket? Nem szabadíthat meg egy párt? Politikusok? Hát testvérek, lehet, hogy tetszeleghetnek pártok és politikusok a szabadító képében, de ők is csak rabok. Egytől egyig rabok, mindegy, hogy milyen színűek. Rabok. Lehetnek európai politikusok, lehetnek magyar politikusok, és élére állhatnak valamiféle börtönlázadásnak, de ebből nem lesz szabadság, testvérek. Nem lesz szabadság. Jöhetnek tudósok, jöhetnek a Nobel-díjaikat lobogtatva, hogy majd ők megszabadítanak minket. Nem tudnak megszabadítani, mert ők is ott vannak benne a börtönben. Ők is foglyok, amíg Jézustól szabadok. Jöhetnek, testvérek, vallás alapítók és új vallások képviselői. Mohamedtől, Krisnán keresztül a Joseph Smithig, a mormonok alapítójáig. Mindegyik azt állítja és azt hirdeti, hogy kivezet bennünket a fogságból és szabad életet ad nekünk, de valójában ezek az emberek sem jutottak ki soha a börtönből. Ők is a börtönnek a lakói, testvérek. Jöhetnek filozófusok, jöhet Marx, Freud, a pszichológus, jöhet Jung, a másik. Próbálkozhatnak, testvérek. Az emberek, akik hozzájuk fordulnak, vagy bíznak bennük, nem jutnak tovább az első rácsnál. Mert ők is ugyan ott vannak bent, nem tehetnek semmit. Jöhetnek egyházak is, egyházak képviselői. Katolikus, protestáns, újprotestáns, adventista, jehovista, karizmatikus, pünkösdista, minden jöhet, testvérek. Egyik se tud kivezetni a bűnbörtönéből, mert egyetlen valaki van, aki az Úrtól szabad, fogoly embereket meg tudja szabadítani, ez meg a szabadító maga, Jézus Krisztus. Ő az egyetlen olyan történelmi személyiség, testvérek, aki nem a börtönben született, ha szabad így mondanom. aki nem a börtönbe született, aki soha nem volt ennek a börtönnek, a bűn börtönének a lakója. Olyan értelemben, hogy oda született volna. Ő máshonnan, ő kívülről jött. Ő kívülről jött, ahogy olvassuk a Bibliában, szűztől született, aki öröktől fogva volt. A szabadító, aki úgy élt ezen a földön, hogy soha nem volt szabad az Istentől. De szabad volt a bűntől. Mert amikor az életét vizsgáljuk, testvérek, akkor mindent találhatunk benne, csak éppen bűnt nem találunk Jézusban. Ő nem úgy volt, hogy eltökélte magát, hogy nem fog bűnt csinálni, mert csak jó lesz, és aztán fél óráig sikerült neki úgy, ahogy. Hanem az egész életében nem követett el bűnt, mert szabad volt a bűntől. Szabad volt a jóra. Így is kifejezhetjük. Itt van, testvérek, Jézus Krisztus, aki kívülről jön. Az Isten fogja, ezért a legteljesebb módon szabad, aki éppen ezért nem követel bűnt, de elkövet minden jót. A sátán hiába próbálja bűnre vinni, nem bírja legyőzni. Vizsgálják a farizeusok, az írástudók, nem bírnak rá igazából bűnt bizonyítani. Hamis tanúkat kell felsorakoztatni az elítélésekor. Maga az Isten is ránéz, és azt mondja, hogy gyönyörködöm benne, mert nincs benne bűn. Ő egy igazán szabad. Ő a szabadító, testvérek. Ahogy jár végig az életútján, ismeritek az életútját, látjátok, hogy mindig szabadít. Szabadít a betegségekből. Szabadít a halál láncai közül. Szabadít a démonoknak a markából. A bűnbörtönéből. Hány és hány ember volt, akit teljesen új, szabad élettel ajándékozott meg. Példákat lehetne sorolni vég nélkül a Bibliából, testvérek. Itt van Zákeus, aki felszabadul a pénz uralma alól. Bevallja a hazugságait, csalásait, és négyszer annyit ad vissza, mint amennyit kicsalt az emberektől, mert felszabadult. Felszabadult. Ott van a házasságtörő nő, aki felszabadul az élvezetvágynak az uralma alól, arra, hogy ne vétkezzen többé, és éljen egy tiszta házasságban. Ott van Pál apostol, aki korábban egy csomó embernek volt a véreskezű gyilkosa. Fölszabadul arra, hogy szeresse az embereket és szolgáljon nekik, a Krisztus nevét hirdesse nekik. Fölszabadítja Jézus a tanítványait afelől, hogy az alól a kényszer alól, hogy uralkodjanak állandóan másokon. És azt mondja nekik, szolgáljatok a többieknek. És elkezdenek szolgálni a többieknek. Emberek, akik démoni kényszer alatt élnek, és másokra meg magukra is veszélyesek. Fölszabadítja őket arra, hogy menjetek és hirdessétek, hogy milyen nagy dolgot cselekedtem veletek, hogy szabadítottalak, hogy oldoztalak föl benneteket. Itt vannak, testvérek, sorban jönnek az emberek, mind a mai napig lehet sorakoztatni az embereket, akiket Jézus fölszabadított a cellájukból, abból a börtönből, ahol éltek, függetlenül tőle, rabon, rabként. Jézus, testvérek, tehát a szabadító. És ha belegondolunk, akkor nem ennek a magyar népünknek is, ennek néptagjainak nem ugyanerre a szabadításra lenne szüksége, amit Jézus ad. Nem ugyanerre a szabadítóra lenne szükség, testvérek, mert hiába érvényesülnek itt, ahogy mondtam, mindenféle szabadságjogok. Hát az emberek rabjai a minek? Kényszereknek, sötét kényszereknek, félelmeknek. Rabjai az a pénznek, az italnak. Mások rabjai a szexnek. Tömegek élik teljesen céltalanul az életüket. Nem bírnak egyszerűen egy új emberré, jó és szabad emberré válni. Egyszerűen gyötri őket az a helyzet, amiben benne vannak, és teljesen boldogtalanok. Van, akiket a médiának a fogjaiként lehetne megbélyegezni, mert csak azt tudják gondolni és csinálni, amit a média beléjük diktál. Képtelenek két önálló gondolatra is. Nem szabadok. Nem szabadok. Jézus a szabadító, akire ennek a népnek is, minden tagjának, nekünk is, neked is, akit vagy, szükséged van, és szükségem van. Jézus a szabadító. Ő olyan hatalmasnak bizonyul a szabadításoknál. Mert ahhoz, hogy ezeket a rabokat föl lehessen szabadítani, ehhez hatalmas, végtelen isteni erőre van szükség. Hatalomra van szükség, és olyan jó, hogy ő neki van rá hatalma. A sátántól szabadít meg, démonoktól szabadít meg, a haláltól szabadít meg, ez hatalom kellett, a bűntől szabadít meg. Az ellenfelei tudják azonnal, hogy ez hatalom kell. Miféle hatalommal fogva cselekszette ezeket? Ki állt e mögötted? Ki adott neked erre jogosítványt? Jézusnak van hatalma, testvérek, ma is. És szeretete is van. Ő egy szeretetteljes szabadító. Ebben a börtönben, amiről beszélünk, testvérek, itt nincs szeretet. Itt nincs szó van róla. Szó van, rengeteg szó van róla. Szeressük egymást, gyerekek. Szó van róla, csak a szeretet maga hiányzik. Hiányzik, testvérek, nincs, még az árnyéka sincs. A szeretet egyformában van jelen a börtönben, az Istentől szabad emberek között, mint önszeretet, mint önimádat, mint önzés. Ilyen formában jelen van a szeretet. De olyan, hogy a másik ember szeretete, az Isten szeretete, az ellenség szeretete, ilyen formában itt nincs jelen. Itt nincs szeretet. És csak csodálkozva kérdezzük, testvérek, hogy ezeket a rabokat, az önimádatnak ezeket az embereit valaki még szereti egyáltalán? És itt kell rámutatnunk, testvérek, Jézusra, aki annyira szerette ezeket a rabokat, és annyira szeret minket, hogy egyenesen beköltözött a rabok közé. Engedte, hogy a rabok a saját nyomorult szívük indulatát követve megöljék őt. Meg is ölték Jézust. Azért, hogy megszabaduljanak ezek a rabok, ezért engedte, hogy megöljék. Ezért engedte, hogy megöljék. Halvány fogalmuk se volt azoknak, akik megölik Jézust. És mi is megöltük volna, akkor élünk. Halvány fogalmunk nem volt, és nem lett volna nekünk se arról, hogy éppen most vetjük meg a szabadulásunknak az alapját. Jézus Krisztus halála, az ő kiontott vére, ami szabadságunknak az ára. A szabadulásunknak az ára. Ő szerette a rabokat, akik megölték. Még imádkozott is értük a kereszten. Hatalmas szabadító, aki szereti a bűn rabjait. Azokat, akik szabadok tőle. Hát ő rá van nekünk szükségünk, testvérek. Nekem is, neked is. Erre a szabadítóra. Ha hiszünk benne, megtörténik a szabadulás. Ez a harmadik dolog, amiről szeretnék beszélni, nem csak a rabságról és a szabadítóról, hanem a szabadulásról is kell valamit mondjunk. A szabadulás, testvérek, az hitáltal történik meg. A Jézus Krisztusba vetett hitáltal, az köt minket össze vele, Jézussal. Hogyha van egy rab, és van egy szabadító, de nincs köztük kapcsolat, akkor a rab rab marad. A szabadító az mindig szabad. De ha nincs kapcsolat a kettő között, semmit nem használ a rabnak, a bűn szomorú rabjának. Semmit nem használ Jézus. Jézus, testvérek, azonban csodálatos ez, hogy megkeresi a rabokat. Nem csak akkor, amikor itt volt ezen a földön, most is megkeresi a rabokat. Bennünket is, akik szabadon élünk tőle, és ezért rabok vagyunk, és ebbe kilódunk, megkeres Jézus. Megszólít minket a Biblia által, testvérek. Az ő igéje, az ő lelke által a szívünkhöz szól. És azt mondja nekünk, hogy bízz bennem, és én megszabadítalak téged. Bízzál bennem, higgyél bennem, és megszabadítalak téged. Én már meghaltam a keresztfán. És én már amnesztiát szereztem neked az én vérem által. Én már kitártam előtted a börtönödnek az ajtaját, és már nem kell neked ebben az állapotban benne maradnod. Gyere velem, tarts velem, és kezd új életet, tőlem függő életet, azaz szabad életet. Mert aki tőlem függ, az szabad. Aki tőlem nem független, az a valóban szabad ember. Kövess engem. Másfelől, testvérek, úgy is megtörténik a szabadulás, hogy mi, ha belátjuk azt, hogy a Jézustól független emberek vagyunk, kezdünk imádságba hozzászólni. Kezdjük kérni, és kiáltunk utána, hogy Uram, szabadíts meg engem! Szabadíts meg engem ebből a börtönből, ahol vagyok, az istentelenségnek, a krisztustalanságnak a börtönéből, ahol a magam ura vagyok. Szabadíts meg, hogy tőled függő, szabad ember legyek. Jöjj és ments meg engem, mert magamtól egy jártányi lépést nem tudok, egy kis lépést sem tudok tenni, mert egy jártányi erőm sincsen. Olyan jó, testvérek, hogy Jézus meghallgatja ezeket a mi szívünkből fakadó sóhajtásainkat és kiáltásainkat, és megszabadít bennünket. Nem zárja el a fülünket a kiáltásunktól. Nem zárja el a fülét a kiáltásunktól. Meghallotta, amikor ott ment Jerikó falai előtt. Meghallott a nagy tömegben, hogy egy vak ember, aki a földön ücsörgött, az vak Bartimeus, és ott kiabált, hogy mentse meg őt Jézus. Meghallotta a tömeg üvöltésében, kiabálásában, zsongásában is azt az egy ártatlan hangot. Meghallja, testvérek, a mi szívünknek a hangját, és amikor, Uram, én egy rab vagyok, most egy rab szól te hozzád. Szabadíts meg engem a bűnből, mert én tőled függő ember akarok lenni, ezért szabad ember. Hát valaki megkérdezheti, ilyen könnyű lenne kiszabadulni? Hinni kell Jézusban? Igen, testvérek, nem kell semmit se csinálni. Ő csak megszabadít minket az ő kegyelme által, az ő szeretete által, megbocsát nekünk, és egy új életet ad nekünk. Igen, nem kell csinálni semmit. Petőfi Sándor felszólította a magyarokat, hogy rabok legyünk, vagy szabadok, ez a kérdés, válasszatok. Hogyha azt válasszátok, hogy rabok maradtok, nem kell csinálni semmit, de ha szabadok akartok lenni, kell csinálni valamit, még lehet az életeteket is oda kell adni a szabadságért. Azt gondoljuk, testvérek, hogy Jézus, amikor előttünk áll, ő is azt kívánja tőlünk, hogy valamit csináljunk a szabadságért, de nem kell csinálnunk semmit. Ezért a szabadságért egyetlen egyet, rábízzuk magunkat Jézusra, és ő megszabadít bennünket. 100%-ban nem kell csinálnunk semmit, nem kell. Nem kell jó tetteket fölvonultatnunk, nem kell. A kegyelem az elég. A kegyelem elég, amit hitáltal Jézus Krisztustól vehetünk és kaphatunk meg, testvérek. Azáltal teljes amnestiát kapunk, és szabadok vagyunk. Szabadok vagyunk. Ha szabadok vagyunk, testvérek, akkor jellemez minket egyféle öröm. Egyféle öröm jellemez minket. A börtönben a szomorúság van. Szomorúság ül a szemekben, mert szomorúság van a szívekben. Aki szabad, annak a szemében is öröm van, meg a szívében is. A szabadság öröme. A szabadság öröme. Az Isten fogjainak az öröme. A valóban szabadok öröme. Ismered ezt? Ismered ezt? A kiszabadult embereket jellemző az is, hogy szeretni kezdik a szabadítójukat, testvérek. Szeretni kezdik Jézust. Hát úgyne szeretnénk. Amikor ő nyitotta meg az áldozatával a börtönünknek a kapuját, amikor ő szerezte meg nekünk az amnestiát, amikor ő fogta meg a kezünket és vezetett ki ebből a síralomházból, a kárhozatnak a várásából, és adott nekünk egy szabad életet. Hogyne szeretnénk Jézust? Egyre jobban. Szereted Jézust? Ha megszabadított, szereted őt. Fontos helyen áll a szívedben, az első helyen áll a lelkedben Jézus, mert ő a szabadítód. Mi megbecsüljük Kossuthot meg a többieket, akik megtettek mindent azért, hogy a népünk szabad legyen. Hát nem szeretjük Jézust, aki a szabadítónk az örök életre, egy új, boldog életre? Dehogy nem szeretjük. Ha valóban szabadok vagyunk, örvendezünk és szeretjük Jézust. Végül, testvérek, talán a szabadságról még egy pár gondolatot engedjetek meg. Jézus azt mondta, ha ő megszabadít minket, valósággal szabadok vagyunk. Valósággal szabadok legyünk. A bűnrabjainak Jézus Krisztuson keresztül a belévetett hit által vezet az út a valóságos szabadságba. Ezért mondjuk, nem valóságos az a szabadság, aminek Jézushoz nincs köze. Nem valóságos, álszabadság, hamis szabadság. Magyarországon ma egy hamis szabadság van. Ez nem egy igazi szabadság, mert Jézusnak nincs hozzá köze. Az emberek tőle függetlenül rabságban élnek. Ez a börtönben élőknek a szabadság, ami nem valóságos szabadság. Valóságos szabadság csak ott van, ahol ő megszabadított embereket, és ahol tőle függnek az emberek. Ott valóban szabadság van. Még akkor is szabadok az ilyen emberek, testvérek, hogyha börtönben vannak a szónak a fizikai értelmében. Ha be vannak zárva valami dutyiba, mert hisznek, vagy keresztjénként élnek. A fizikai értelemben körülvehetnek a rácsok, akkor is szabadok vagyunk, ha Jézus megszabadított bennünket. Nagyon csalafint a dolog ez, testvérek, hogy a mai emberek azt hiszik, hogy valóban szabadok, és közben nem valóban szabadok, csak álságos szabadságban élnek. Ahogy mondtam, azt hiszik az emberek, hogy valóban szabadok vagyok, mert megtehetek mindent majdnem, amihez kedvem támad. amihez kedvem szottyan. De a probléma ott kezdődik, testvérek, amikor ennek a állítólagos szabad embernek kellene jót tennie. És nem bírja. Mert rájön arra, hogy fogja a saját önzésének, az uralkodási vágyának, a gőgjének, a félelmeinek, a tisztátalanságnak, a pénznek, és ki tudja még minek. Fogolj! Lehet, testvérek, hogy szabad, független országba él valaki. De mire megy vele, hogyha jót cselekedni képtelen? Mire megy vele, hogyha a rossz cselekvésére van szabadsága, és csinálja is? Mert nem csak szabadsága van a rossz cselekvésére, hanem kényszere is. Mire megy vele, hogy demokráciában és arra szavaz, akire akar? Mi értelme van? Persze van értelme ennek, testvérek, nyilván van értelme. Ez is gondviselő kegyelemből van, hogy ilyen országba életünk, és nem egy diktatúrába. De döbbenetes dolog az, testvérek, azért, és fontoljátok meg ezt, hogy ahol ilyen álszabadság van, az álszabadság egy pillanat alatt változhat diktatúrává. Egy pillanat alatt. Egyetlen pillanat alatt. Ha valóságos szabad emberek lennénk, akkor nem kell diktatúrától tartanunk. De ahol álszabadság van, ott egy pillanat alatt diktatúrába fordulhat a dolog, itt és ott. Nos, valóságos szabadságra jutni, testvérek, Jézus által lehet. És ez a valóságos szabadság még talán azzal is jellemezhető, hogy nem egy korlátlan szabadság. Ennek a szabadságnak, amit Jézustól kapunk, vannak keretei. Vannak keretei. Az ő akarata szabja meg a kereteit ennek a szabadságnak. Nem szabadság az, aminek nincsenek keretei. Megint az álszabadság, a hamis szabadság. Ami már nem is szabadság, hanem anarchia, káosz. Nincs semminek kerete. Nincs a családnak kerete, nincs az erkölcsnek kerete, semminek nincs kerete. Mindenki azt csinál, amit akar, úgy él, hogy ez az igazi szabad. Nem, ez káosz, testvérek, anarchia, összevisszaság. Ezért fordulhat át egyszer csak diktatúrába. Mert valaki majd előjön és meghúzza a határokat. Akkor aztán beleszünk határolva megint. Jézus is ad határokat az általa felszabadított embereknek, de ezek között a határok között tényleg szabadok vagyunk. Szabadok vagyunk a jóra. Megtehetjük a rosszat is, ha Jézus gyermekei vagyunk. Véghez vihetjük, hazudhatunk, lophatunk, mindent csináltunk. De arra nem vagyunk szabadok. Szabadok vagyunk arra, hogy azt csináljuk, amit ő mond. Szeressétek az Urat, és szeressétek egymást. És véghez tudjuk vinni, apró pénzre tudjuk váltani, mert ő felszabadított bennünket. Hát, testvérek, nem arra, erre a valóságos szabadságra lenne valahol szüksége a magyar népünknek? Nem erre a Jézustól kapható, valóságos, belső felszabadulásra? A bűn uralmáról, az istentelenség börtönéből, a Jézustól való függetlenségnek a börtön. Nem erre a Jézusra lenne szüksége a népnek, aki őt ki tudja hozni ebből a nyomorult állapotból, amiben benne van? Azt gondolom, testvérek, és biztos nem vagyok ezzel egyedül, hogy ennek a népnek most, miközben emlékezünk tényleg a gondviselő kegyelemből a szabadság harcosainkra, azért mégiscsak tudnunk kell, hogy ennek a népnek mégiscsak erre a szabadítóra van leginkább szüksége. Hát adja nekünk az Úr, testvérek, hogyha megszabadított, Jézus által valóban megszabadított emberek vagyunk, akkor elmenjünk, aztán mindenhol beszéljünk róla. A bűn fogjainak, akik körülöttünk élnek. Beszéljünk Jézusról, az igazi szabadítóról, akiben való hitáltal valóságos szabadságot lehet kapni. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, megköszönjük te néked, hogy eljöttél erre a földre a tőled független emberek közé, akik függetlenségüket azzal is kifejezték, hogy téged a keresztfára küldtek, mert nem bírtak eltűrni téged maguk között. És köszönjük, hogy mégis, amikor meghaltál ott a kereszten, akkor vetetted meg ezeknek a fogoly embereknek a valóságos szabadsághoz vezető útjának alapját. Köszönjük te néked, hogy te vagy az egyetlen, aki föltámadtál a halálból, és ma is megkeresel bennünket, mint valóságos szabadító, aki kiszabadítasz minket a tőled való függetlenség nyomorúságos börtönéből, és egy új életet, egy valódi szabad életet adsz nekünk. Köszönjük, hogy felszabadítasz bennünket arra, hogy cselekedjük a jót, cselekedjük azt, amit tőled hallunk, amit te mutatsz nekünk a hétköznapi életünkben. Kérünk téged arra, Úrunk, hogy munkálkodj a szívünkben, hogy belátva rabságunkat, imádságban hozzád kiáltsunk és beléd kapaszkodjunk bizalommal. Legyünk a te követőid, hogy valóban szabadokká lehessünk. Urunk, kérünk téged, hogy szabadítóként légy jelen azok életében, akik szomorúsággal vannak most itt a templomban. Kérünk az özvegyekért, akik itt maradtak. Kérünk az árvákért, akik egyedül maradtak. Vigasztalójuk, te légy e nyomorúságban. Kérünk téged arra, Urunk, hogy vonjad a nehézségek által is magadhoz a mi szívünket, hogy a te követőid, a te általad felszabadított emberekként élhessünk ebben a világban. Kérünk téged arra, hogy könyörülj meg a mi gyermekeinken, hogy hadd hallják a te nevedet, Úr Jézus Krisztus, és hadd higgyenek te benned, hadd éljék át, hogy te általad lehet igazán szabaddá az ember. Segíts, Urunk, nekik, hogy higgyenek te benned. Kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy jelenjél meg az ige hirdetés által a népünk tagjai előtt. Legyenek politikusok vagy közemberek. Legyenek gazdag emberek vagy szegény emberek. Egészségesek vagy betegek. Könyörülj meg és ragyog föl ennek a népnek, Urunk. Megértse ez a nép, hogy amíg beléd nem kapaszkodik, addig csak rab marad. Szomorú síralomház lakók. Könyörülj meg, Urunk, hogy higgyenek az emberek te benned. Ezért add, hogy hirdessünk téged mi is, bátran, és képviselni tudjunk téged ebben a világban. Köszönjük néked, hogy ma is tanítottál minket, hogy ma is szóltál minket, és szabadító lényedre irányítottad a figyelmünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten halottaink voltak. Március 9-én az újszegedi római katolikus temetőben búcsúztunk Séra Pál, református vallású testvérünktől, aki 71 éves korába költözött el. Búcsúztak tőle felesége, leánya és unokája és az ismerősök. Március 10-én Kisteleken búcsúztunk Jánvári Gyula 53 éves atyánk fiától, felesége, fia, menye, két unokája és az egész család körülvette az urnát. Isten vigasztalását kérjük az ő szívükre is. A harmadik halottunk a gondnokunknak, dr. Pauk Jánosnak, az édesapja, idős Pauk János, aki az elmúlt héten hiszük, hogy hazaköltözött az Úrhoz. Itt maradt a kedves felesége, özvegye, a fia és családja, unoka és annak családja. Az Úr adjon békességet a szívetekbe. A János bácsinak a temetése az Tiszakécskén lesz, ott éltek életüket, ott zajlott, és ezért ott lesz a temetés is. Kedden lesz a temetés, délután 2 órakor. Hogyha szeretne valaki majd eljönni az ottani temetésre, akkor kérem, hogy maradjon itt, és beszéljük meg, hogy ki és hogyan jönne, mert ezt egy kicsit össze lehetne hangolnunk, mert több autó is van, ami jön, és akkor, ha szeretnének jönni a testvérek, akkor ezt beszéljük meg. Azt javaslom, hogy maradjunk itt az istentisztelet után, akik szeretnének jönni, és beszéljük meg ennek a részleteit. Kedves testvérek, hirdetem, hogy jövő héten a heti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. A presbiter testvéreket kérem, hogy jöjjenek majd az istentisztelet után az irodában, mert a jövő héten presbiteri gyűlést is kell tartanunk a hét második felében, és egy gyűlést kell megbeszélnünk, hogy mikor is jöjjünk össze. Kérdetem még a testvéreknek azt, hogy Nagy Solymosba mennénk majd, amint tudják, május 20-tól 24-ig. Elkészült ennek az útnak a program terve, itt van a kezembe, ki fogom függeszteni a hirdető táblára, és elkészült a programhoz egy kis segédanyag is, mert tennénk egy-két olyan túrát, amihez ez hasznos lesz. Tennénk egy, úgy nevezte el Ács Péter testvérünk, hogy Árva Betlen Kata emléktúrát, Nagy Solymos, Meggyes, Nagyszebeny, Vöröstoronyszoros, Fogaras, Oldhévíz, Kőhalom, Nagy Solymos, olyan helyek, amik kötődnek Árva Betlen Katához, az ő életéhez. Nem sorolom a részleteket, hogyha valaki szeretne jönni, már ki van téve a jelentkezési lap is, kérem a testvéreket, hogy jöjjenek, menjünk minél többen, látogassuk meg a testvérgyülekezetünket itt Székelyföldön. Tehát május 20-tól 24-ig van ez a kirándulási lehetőség. Igen, hirdetem még azt, hogy egy kicsit a részletekbe merülve, hogy március 26-án, tehát ez e hónap második fele, vége felé, lesz egy női délutánunk. Benne van a havi programunkban is ez a női délután. Az lesz a címe, hogy kegyelem vagy fegyelem. Kegyelem vagy fegyelem. Minden nőt, asszonyt, nagymamát szeretettel látunk erre az alkalomra. Ha Isten is úgy akarja, akkor édesanyám fog jönni, és ő vezeti majd ezt a napot. Szeretettel hívjuk tehát erre az alkalomra a testvéreket. Hirdetem azt, hogy a ránk következő héten két program van, amit szeretnék még hangsúlyozni. Az egyik ez a hétfő délutáni nyugdíjas délután, amelyre szeretettel várjuk a nyugdíjas testvéreket. A másik pedig az, hogy kedden és szerdán, tehát 14-15-én fiatalokkal mennénk Esztergomba. Ha szeretne jönni valaki a fiatalok közül, gyerekek is jönnek, egész kisgyerekek is, de jöhetnek ifisek is, tehát minél többen megyünk, annál jobb. Kedden délután mennénk el az 5 órás vonattal, 5 óra 20-as vonattal, ha jól emlékszem, és újpesti gyülekezetbe szállnánk meg az vendégszobáikban, és aztán másnap onnan Újpestről mennénk ki Esztergomba egy-két fontos látnivalót megnézni. Szeretettel hívom és várom a fiatalabb testvéreket erre a kirándulásra. A ma délutáni alkalom pedig a házaspári kör, hogyha valaki arra szeretne jönni, akkor Ács Péter testvérünkék lakásá lesz a Tambura utcában. Szeretettel hívjuk és várjuk erre is a testvéreket. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük, a 221. énekünk kijelölt verseit. 221. énekünk első, 4., 5. és 6. versét, és utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el.